Szóval a feleségem két dolgot mondogat nekem mostanában. És ez a cikk, hogy megismétlem, tudod. Pedig, igen, pont ezen gondolkozom. Lehet, hogy most nagy bajba kavarom magam, nem?
És már nem csak én mondogatja, hanem te is. Tiszta szuggesztió.
Igen, igen, tehát, hogy én... Sanyi, te ehhez nem értesz, és te tehetsz róla, te tehetsz róla. És hogy mondtam, hogy ez egy játék, de arra jöttem rá, hogy nagyon igaz. És ez egy nagyon egészséges hozzáállás, egy nagyon egészséges szemlélet az élethez. Most figyelj, van egy feltétele annak, hogy ez egy egészséges gondolkodásmód legyen. Mégpedig az, hogy a keresztnél Isten kegyelmében éled az életedet. Oké, mit értek ez alatt? Ha én tehetek mindenről, egészség súlya az én vállamat nyomja egyedül, akkor a legkisebb felelősség is túl nagy ahhoz, hogy el tudjam hordozni. Az életünk döntéseinek a következménye olyan súlyos lehet, főleg a tovagyűrűző következményei, hogy épp eszű ember, aki kicsit gondolkozik is, nem tudja azt elhordozni. Ezt érted? Amikor átgondolod, hogy a döntéseidnek milyen következménye lehet, második, harmadik, negyedik, ötödik szinten, egy, két, három, négy évre előre menően, olyan terhet tesz ez rád, ami le kéne, hogy bénítson. Oké? Okay? Tehát a felelősségvállalás, azt hiszem, hogy a istentelenül csak úgy működik, hogy bizonyos értelemben naív vagyok. Tehát bizonyos értelemben nem gondolom át a döntéseim hosszú távú következményeit, illetve egy jó részével nem törődöm. És akkor azt mondom, hogy fölvállalom a felelősséget, mert azt a kis részt, amit meghagytam, ugye, amit hajlandó vagyok figyelembe venni, azt el tudom hordozni. Ugye? De valójában az életünk döntéseinek a valódi következmény sorozata hihetetlenül nagyobb. Tehát akár generációkon végigvonuló. Jó? És persze nem gondolkozunk így, de ez a tény. Ez a tény. Úgyhogy felelősséget azt gondolom, hogy józanul csak úgy lehet felvállalni, hogy én azt mondom, hogy igen, vállalom a felelősséget, és aztán Istennek adom. És erre megvan a jogom, sőt kötelességem. Ő azt mondja, hogy minden gondotokat én rám vessétek, és nekem gondom lesz rátok. Ő azt mondja, hogy nem te vagy Isten, én vagyok az, ami azt jelenti, hogy én vagyok a mindenható, én vagyok az, aki mindent a kezemben tartok, én vagyok az, akiért mindenért vállaltam a felelősséget. Viszont ezt a felelősséget a szabad akaraton keresztül tovább hárítottam rád. Úgyhogy az a rész, ami a te döntéseiddel, a te gondolataiddal, a te szavaiddal függ össze, az tényleg a tiéd. De nem akarom, hogy egyedül hordozd. Mondd azt, hogy én tehetek róla. Mondd azt, hogy nekem van felelősségem. Vállald fel a saját részedet, és aztán minden gondodat, minden terhedet vesd én rám. És a szó, amit a görög itt használ a vesd én rámra, az az elhajít szó. Az a kifejezés, amely egy intenzív elhajításról szól, ahol te már nem fogod, tehát nem az mondja, hogy ad nekem, és közben az egyik kezeddel még fogod a terheidet, hanem elhajítod, azaz neked kikerül a kezedből, és teljesen Istenre kerül. Na most, ha ez így van, tehát hogyha a felelősség nem nyomhat engem agyon, mert nem vagyok egyedül, aki hordozom, hanem Isten hordozza azt velem, sőt, akár mondhatom úgy, hogy helyettem, akkor a legnagyobb szabadság az, hogy fölvállalom a felelősséget. És régen volt erről egy tanításunk, és nem erről akarok beszélni, de hadd ismételjem meg, hogy amikor azt mondod, hogy én tehetek róla, ugye a feleségemmel így viccelődünk, igazam van-e? Tehát te tehetsz-e mindenről? Őszinte választ kérek.
Nem mindenről te tehetsz.
Így van. Tehát nem...
Így
van, így, tehát ez a lényeg. Tehát ugye sokan nem vállalják fel a felelősséget, mert azt mondják, nem én tehetek róla. Ő csinálta. Ez igaz? Ez így van. Egy csomó mindenről nem te tehetsz. Egy csomó bűntudat, amit hordozol, jogtalan. Mert valami olyasmi miatt kárhoztatod magad, amit nem te csináltál. Tehát tényleg nem te vagy a forrása. Nem te egyedül bírsz szabad akarattal ezen a földön, hanem 6 millió másik, milliárd másik ember is. Egy rakás angyal, és még Isten is. Úgyhogy nem te tehetsz mindenről, de minden eseménnyel kapcsolatban megvan a szabadságod arra, hogy te hogyan reagálsz. És erről már te tehetsz. Oda megyek a Péterhez, és arcon vágom. Ki tehet erről?
Sanyi.
Erről a Sanyi tehet. A Péter semmi okot nem adott rá. Oké, erről én tehetek. Mi az, amiről ő tehet? Hogy visszaüt-e, vagy megbocsájt? Bingo! Visszaüt-e, vagy megbocsájt? És itt bejön két fogalom. A szükséges és a szükségtelen szenvedés fogalma. A szükséges szenvedés az a kategória, amelyet azért kell elszenvedned, mert a körülmények, amelyek nem rajtad múlnak, ide vezettek. Ezt elmondom még egyszer. Mit csinálok rosszul, Cili? Ennek most melyikünk örül? Fölállok, ez egyszerű, nem? Így, én. Értem a célzást, mondhattad volna, hogy állj föl. Ugye? A Péter nem tehetett semmit az ellen, hogy én ne vágjam orrba. Jó, és most nem a harcművészet lehetőségéről akarok beszélni, hanem én hoztam egy döntést, amin keresztül ő szenvedett. Az ő szempontjából ez a szenvedés szükséges volt, vagy szükségtelen? Komolyan tessék átgondolni. Ez szükséges volt. Ugye akkor lett volna szükségtelen, ha ő tehetett volna valamit azért, hogy én ne üssem meg, és ő nem tette meg. Akkor egy mulasztás történt, és ő azért szenvedett, mert nem tett meg valamit, amivel elkerülhette volna. Ezt értitek? Tehát az, hogy én őt orrba vágtam, és fáj az orra, az egy szükséges szenvedés. És az életünkben van szükséges szenvedés. És itt a felelősségünk, hogy erre hogyan reagálunk, hogyan kezeljük. Mert amikor a szükséges szenvedésre rosszul reagálunk, reakcióval, keserűséggel, akkor a szükségtelen szenvedések láncolatát indítjuk el. Isten ad nekünk tanácsot, hogy hogy bánjunk a szükséges szenvedéssel. Olyan tanácsot, amivel a dolog feloldódik. A szükséges szenvedéssel vége van a szenvedések láncolatának. Ezt érted? Vége van. Bocsáss meg. Vesd én rám a terhedet. Bízz én bennem, mondja Isten. Én a javadra fordítom. Róma 8:28. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Átéltem egy szükséges szenvedést, és Isten azt ígéri, én a javadra fordítom. Adj érte hálát. Micsoda? Normális vagy? Mit csináljak? Adj érte hálát. Mindenkor mindenért hálát adjatok. A mindenkort azt értem. Persze, bajban vagyok, és Isten megváltott engem, úgyhogy a bajban is hálás lehetek azért, hogy megváltott. De magáért, a bajért, hát azért nem leszek hálás. Na de Isten azt mondja, hogy mindent a javadra fordítok. Akkor lehet, hogy a bajért is hálás lehetek? Persze nem a fájdalom pillanatáért, hanem azért a megértésért, azért a valóságért, amit Isten csinál ebből. Úgyhogy, ha rosszul reagálok a szükséges szenvedésre, ha nem vállalom föl a felelősségemet, ugye? Ne. Azt mondom, nem én tehetek róla. Megütöttek az érzelmeim, elborultak, innentől már minden megy a maga útján. Hogy lehet a Sanyi ilyen bunkó? És tudod, orrba vágom, összeverekszünk, összeveszünk. Én mindenkinek elmondom a Péterről, hogy milyen elviselhetetlen. A Péter elmondja rólam, hogy milyen elviselhetetlen. Az üzletember találkozó tönkre megy, a gyülekezet megoszlik, és keserűségben éljük le az életünket. Jó, kicsit szélsőségesen, de ez az egész következménysorozat már a szükségtelen szenvedésnek a része. Ugye a feleségem megbánt engem, ez volt a szükséges szenvedés, én reagálok, és én is megbántom őt, ez már szükségtelen volt, és aztán ő kiabál velem, mert hogy beszélhetek így vele, ott a veszekedés, egész délután mosolyszünet van, és ez szükségtelen szenvedés. Úgyhogy amikor a feleségem azt mondja nekem, hogy te tehetsz róla, nagyon, nagyon bölcs. Nagyon bölcs. És nekem megszokni ezt a gondolatot, hogy nem vagyok kiszolgáltatva az eseményeknek, ahogy jönnek felém, pedig szabadságot ad, ugye? Mert ha én tehetek róla, ha én tehetek valamit, ha nekem van lehetőségem, akkor nem vagyok kiszolgáltatva, akkor nem vagyok elkeseredve, akkor nem érek áldozati létben. Ismeritek ezt a gondolkodást, az áldozati lét gondolkodását? Az élet nagy gépezete begyűrt engem, és visz előre, és nem tehetek semmit. Nem én tehetek róla. Nem tehetek semmit. És ez az egyik legelkeserítőbb érzés. Ennél nincs rosszabb. Az, hogy tehetek valamit, csak hogy tudom, hogy tehetek valamit, még akkor is, ha nem teszem meg, már megszabadító ehhez képest. Ezt értitek? Nem vagyunk börtönben, nem vagyunk bezárva a felelőtlenségünkbe. A másik, amit a feleségem szokott mondani, ugye, az egyik az, hogy te tehetsz róla. Az az, hogy nem értesz hozzá. Sanyi, te ehhez nem értesz. Azt mondja, Sanyi, te ezt nem tudod. Ha tudnátok, hogy mennyire igaza van. Mit mond a Biblia? Ha azt gondolnátok, ha valaki azt gondolná, hogy tud valamit, hogy van, Gyuri? Így. Az fontolja meg, hogy valójában semmit sem tud úgy, ahogy tudnia kellene. Oké, tudok valamit, és lehet, hogy a tudásom valódi. Tehát még csak nem is vagyok becsapva, még csak nem is tévedek. Van egy valódi ismeretem. De az az ismeret az egész képnek csak egy része. Egy bizonyos nézőpontból, a sajátomból, az én tapasztalatommal, a hozzáállásommal a háttérben vizsgálok egy eseményt. Az életnek egy kategóriáját. És az én szempontomból, az én háttérismeretemmel, az én pillanatnyi érzelmi beállítottságommal tudok valamit, ami adott esetben helyes. De ez a teljes valóságnak, a teljes definíciónak szerinted hanyad része? Töredéke, egy töredéke. És ha én ez alapján, a töredék alapján hozom meg a döntésemet, van-e rá esélyem, hogy rossz döntést, vagy felszínes döntést hozok? Abszolút módon. Úgyhogy a kérdés az, hogy mikor tudok valamit úgy, ahogy tudnom kellene? Én szerintem az egyetlen lehetőségem az, hogyha behozom az isteni nézőpontot. Ő az, aki mindent tud. Ő az, aki teljes bölcsességgel rakja össze az élet részleteit. Ő az, aki ismeri a múltat, a jelent és a jövőt is. Úgyhogy ha valamit tudni vélek, nem baj, ha közben eszembe jut, hogy semmit se tudok úgy, ahogy tudnom kellene. És fogom magam, és odaállok Isten elé. És azt mondom, hogy Uram, én úgy látom, hogy a feleségem mondjuk megbánt engem. Én úgy látom, hogy a Pétert most jó volna orrba vágni, mert olyan szemtelenül néz. Hey, szia, Isten hozott. Foglalj helyet. És aztán megállok, és azt mondom, hogy Uram, úgy vélem, hogy láttam, hogy tudom, hogy felmértem, és igazam van. De közben te azt tanítod nekem, hogy semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kellene, úgyhogy most megállok, és azt mondom, hogy Uram, én tévedek a pillanatnyi felismerésemmel. Te mondd el nekem, hogy ez hogy van tényleg. Te mondd el nekem, hogy ez hogy van tényleg. Ezt érted? És mit csinálok, hogy hozom be Isten nézőpontját? Az első, az objektív, az az, hogy behozom az igét. Ugye? A Biblia az első betűtől az utolsóig Isten akaratának a kijelentése, Isten szava. Ez az ő véleménye. És tudod, Uram, mit mondasz te erről? És beugranak versek. Beugrik Isten fehéren, feketén nyomtatott véleménye. Ugye? Például egy ilyen, hogy ne indulj fel haragodban, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát az rendben van, hogy a Pétert orrba kéne vágni, de Isten azt mondja, hogy ne indulj fel, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Hol van, Gyuri? Jakab 1.18. Aztán eszembe juthat az, hogy hagyd az Úrra a bosszúállást. Ő majd megfizet, mondjuk. Aztán eszembe juthat mondjuk a feleségemmel kapcsolatban az, hogy figyelj, nem erre vagy elhívva, arra vagy elhívva, hogy szeresd a feleségedet. A Jakab egyet nézzük meg akkor gyorsan, csak hogy tegyük a helyére ezt a verset. Hát nem 1.18, de... Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. És ez is erről szól, gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Miért? Mert nem értek hozzá. Mert ha tudni vélek valamit, akkor is jobb, ha tudom, hogy semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kellene. Ez a vers hol van, Gyuri? 1 Korintus 8:2. Ha valaki pedig azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, az már ismeri az Istent. Jó, úgyhogy hát ez csak két gyors általános bölcsesség ma reggelre a feleségemtől. Tényleg imádkozzunk, és aztán a Gyurinak azt gondolom, hogy lesz néhány keresetlen szava hozzánk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai közösséget. És segíts nekünk felvállalni a felelősséget, meglátni minden helyzetben azt a részt, amiért mi tehetünk, meglátni minden helyzetben azt a részt, ahol igenis van hatalmunk, te veled, általad. És ezen a ponton mondjuk azt, hogy igen, én tehetek róla, és aztán vigyük ezt hozzád, és a te hatalmaddal, a te erőddel hozzunk igazi változást az életbe, igazi erőt, igazi átalakulást. És aztán adj nekünk alázatot, mert ez valójában alázat, amikor nem a magunk véleménye, elképzelése és pillanatnyi felismerése szerint élünk, hanem az objektív igazság szerint, ami csak is nálad található. Amikor azt mondjuk, hogy én tévedek, de te neked igazad van, Urunk. Te mondd el, hogy mit látok. Te mondd el, hogy mit kéne gondolnom. És te mondd el, hogy lenne jól éreznem. Úgyhogy beismerjük, Urunk, hogy nem értünk hozzá úgy, ahogyan kellene. Köszönjük, Jézus, és áld meg ezt a délelőttöt, taníts minket, vonj magadhoz, akarunk téged látni egy élő és személyes módon, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.